Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! 6 pontból álló országvédő akciótervet jelentett be napirend előtti beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök azt javasolja a parlamentnek, hogy a devizahitelesek egy összegben rögzített árfolyamon kifizethessék hiteleiket. A miniszterelnök szerint ezzel megoszlik a teher és a kockázat az adósok és a bankok között.
Országvédelmi tervbe rendezte össze.
A kormány és a Fidesz-KDNP javaslataiból 6 pontos akciótervet jelentett be Orbán Viktor. Ennek része az otthonvédelmi terv, amely az 1 millió 200 ezer devizahiteles közül több százezret érint. Azokat, akik még képesek törleszteni hitelüket, de további frankerősödés esetén ellehetetlenülnének.
Itt a lehetőség, hogy azoknak segítsen az állam, akik képesek lennének forintban visszafizetni a devizahitelüket, de nem viselik el a mostani magas svájci frank árfolyamot.
A Fidesz frakció a hajdúszoboszlói frakcióülésen jelentette be, hogy kezdeményezik, hogy 180 forintos frank és 250 forintos euró árfolyamon végtörleszthessenek az adósok.
Megvalósíthatónak minősítjük a Fidesz és a kereszténydemokraták kezdeményezését.
Orbán Viktor szerint a terhek és a kockázat is megoszlik. A hitelt felvevők többsége 150 forintos frank árfolyamon vette fel a hitelt. A javaslat szerint 180 forinton kellene visszafizetni, és eddig a szintig az adóst terhelné a különbség. A 180 forintos szint felett viszont az árfolyam kockázatot a bank viseli. A miniszterelnök azt mondta, a magyar jogrend lehetővé teszi, hogy bevezessék a rögzített árfolyamon való végtörlesztést, a pénzügyi rendszert pedig szerinte nem ingatja meg ez az intézkedés.
Megvizsgáltuk, vajon a külföldi bankok nem vonják-e ki forrásaikat, nem csökkentik-e magyarországi hitelezéseiket a lépés miatt. Azt találtuk, hogy a mostani döntéstől függetlenül a bankok folyamatosan csökkentik magyarországi hitelezéseiket, folyamatosan vonják ki profitjukat és forrásaikat Magyarországról óriási összegekben, sőt, egyes bankoknál úgy tűnik, a vezetők jutalmazásának egyik föltétele a magyarországi hitelezés csökkentése.
Azt is kezdeményezi a kormány, hogy a bankok a forintban fellépő költségeket csak forintban terhelhessék az ügyfelekre.
Az ellenzéki pártok szerint elhibázott a kormány gazdaságpolitikája, és az egykulcsos adó is csődöt mondott. Szerintük a mostani javaslatok keveseken segítenek. Az MSZP frakció vezetője szerint hatalmas kockázata van a bejelentéseknek. Mesterházy Attila a Wikileaks nevű honlapon nyilvánosságra hozott titkos diplomáciai táviratokra utalva azt mondta, szerinte az se világos, hogy mi az, ami igaz ebből. Az LMP az egykulcsos adó miatt most is támadta a kormányt, de Siffer András azt üdvözölte, hogy több javaslatukat is beépítették a tervbe. A Jobbik szerint csak egy szűk rétegen segít a javaslat. Vona Gábor szerint azt viszont támogatják, hogy jöjjön létre egy bizottság, amely megvizsgálja, mi okozta a tömeges deviza eladósodást. A KDNP frakció vezetője Harag Péter azt mondta, nagy öröm, hogy az élősködőktől meg akarja menteni a kormány a társadalmat. Lázár János, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, a javaslatok elfogadásával kiderül, hogy a pártok a bankok vagy az emberek oldalán állnak. A miniszterelnök szerint ki kell vizsgálni, milyen érdekeket szolgált, és kit terhel a felelősség azért, hogy a térség országaival ellentétben Magyarországon elmaradt a devizahitelezés korlátozása. Orbán Viktor Romániát, Lengyelországot és Ausztriát hozta fel példaként. Ezekben az országokban a jogszabályokkal elejét vették annak, hogy tömegesen elterjedjen a hivatalos fizetőeszköztől eltérő devizanemben nyújtott hitelezés. 2003 után, 5 év alatt a Megyesi és a Gyurcsány kormány idején szinte a nulláról 6000 milliárd forintra nőtt a magyar családok devizában, nagyrészt svájci frankban felvett kölcsöneinek összértéke. A pénzügyi piacok már reagáltak is az országvédelmi terv részleteire, elsősorban a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés váltott ki heves reakciókat. Több elemző szerint a magyarországi kereskedelmi bankoknak jókora veszteségeket okozhat az intézkedés. A legjelentősebb magyarországi érdekeltségekkel rendelkező osztrák bankok részvényei már is zuhanni kezdtek. A forintot egyelőre csak mérsékelten mozgatta a miniszterelnöki beszédán, annak valós hatásai várhatóan csak napok múlva jelentkeznek.
Mérsékelt forint erősödést láthattunk.
A miniszterelnöki beszéd után egy órával egy euró csak nem 282 forintot ért. Az elemző szerint azonban a valódi következményeket csak egy-két nap múlva lehet majd pontosan látni.
Én arra számítok, hogy inkább a negatív befektetői reakciók erősödnek, tehát konkrétan a forint további gyengülés szenvedhet. Ez nagyrészt annak a természetes következménye, hogy adott esetben családok százezrei választják majd ezt a kedvező végtörlesztés melletti lehetőséget.
Mivel a bankoknak nagy mennyiségű forintot kell devizára váltani, ez a forint gyengülését okozhatja. A Magyar Bankokat tömörítő bankszövetség kora délután óta elemzi az intézkedések várható hatásait, adásunkig nem reagáltak a bejelentésre. Az elemzők szerint a végtörlesztés több száz milliárd forintos veszteséget is okozhat a pénzintézeteknek. Ettől tartanak az osztrák bankok is. Az Erste és a Raiffeisen részvényei már délelőtt zuhantak a bécsi tőzsdén. Az osztrák bankok közül ezeknek van a legjelentősebb magyarországi érdekeltségük. Brüsszelben a külügyminiszteri találkozón már reklamált is az osztrák külügyminiszter a kormányfő bejelentései miatt. Mihály Spindelegger Martonyi Jánosnak azt mondta, a bejelentés érzékenyen érinti és létükben fenyegeti az osztrák bankokat.
Én röviden jeleztem, hogy itt egy tehermegosztásról van szó. Nem hiszem, hogy egzisztenciális kérdés lenne az osztrák bankok számára ez az ügy.
A kormányfő a parlamentben azt mondta, várható, hogy ezekért az intézkedésekért nemzetközi szervezetek, nemzetközi fórumokon megtámadják a magyar kormányt.
Azt tudom csak mondani erre, hogy kedvezőtlen ítéletek esetén megfelelő válaszintézkedésekkel fogunk reagálni.
Orbán Viktor szerint a bankadó és a különadók bevezetésekor is érték külföldi támadások az országot, most mégis több országban napirenden van hasonló adók bevezetése.
Visszavonatna több magyar intézkedést is a Nemzetközi Valuta Alap, ha tehetné. Erről Matolcsi György beszélt a Parlament Gazdasági Bizottságának ülésén. A nemzetgazdasági miniszter szerint az IMF azért nem értett egyet a bankadóval, a magánnyugdíjpénztári rendszer reformjával és a krízisadóval, mert attól tartott, hogy az ötleteket más államok is átveszik. Matolcsi György úgy fogalmazott, egy dicséretre 20-25 víz alatti rúgás jut, amelyekkel az IMF nyíltan és a kulisszák mögött is megpróbálta megakadályozni a magyar kormányt a döntések meghozatalában. Zéró toleranciát és hajtóvadászatot hirdetett a kormány az uzsorások ellen. Erről is beszélt Orbán Viktor az országvédelmi tervben. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy egyesek munkával megszerzett jövedelmét mások erőszakkal megszerezzék. Ezért a büntető törvénykönyv módosítását is javasolni fogják. Emellett azt is, hogy 30%-os THM felett ne lehessen semmilyen hitelt nyújtani. A kormány kezdeményezi azt is, hogy a devizahitelekkel kapcsolatban forintban jelentkező költségeket a bankok csak forintban számolhassák fel, valamint javaslatot tesznek a devizahitelek kamatszámításának átláthatóbb átételére is. A miniszterelnök a magas rezsiköltségek miatt azt javasolja, vezessék be a központi ármegállapítást, a szemét, a víz és a csatornadíjak esetében is, csak úgy, mint az energiaárak esetében. Élőláncot alkottak a szakszervezetek a parlament körül a munkavállalók egyre rosszabb helyzete és a tervezett új munkatörvénykönyve miatt. A szakszervezetek szerint kevesebb pénzért többet dolgoznának, és jóval kiszolgáltatottabbak lennének a munkavállalók, ha a jelenlegi formájában fogadják el a törvényt.
Fügykoncert fogadta az első ülésnapra érkező politikusokat. A szakszervezetek élőlánccal vették körbe a parlamentet.
Még kérni jöttünk ide! Még kérni a házban lévő dolgozó urakat és hölgyeket, hogy gondolják meg, mit tesznek.
A szervező négy szakszervezet szerint a dolgozók 82%-át már az egykulcsos személyi jövedelemadó is hátrányosan érintette. A tervezett új munkatörvénykönyve pedig még nehezebb helyzetbe hozná őket.
A munkatörvénykönyv tervezetében csökkenteni akarja a kereseteket. Meg akarja vonni a műszakpótlékokat.
A szakszervezetek kifogásolták azt is, hogy a tervezet szerint csorbulna a sztrájkjog, az érdekképviseleteket ellehetetlenítenék, és így védelem nélkül maradnának a dolgozók. A demonstrálók végül petíciót adtak át a parlamenti pártok képviselőinek.
Minden olyan javaslatot, amit a szakszervezetek fontosnak tartanak a munkatörvénykönyve kapcsán módosító indítványként beterjeszteni, azt mi be fogjuk terjeszteni válogatás nélkül.
Ha bejön az új munkatörvénykönyv, akkor maximálisan itt a szakszervezetek álláspontját fogjuk képviselni a parlamentben.
Ígérhetjük azt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja mindent megtesz azért, hogy a munkatörvénykönyve a jelenleg benyújtott formában ne kerüljön megszavazásra.
A Fidesz frakció részéről azt tudjuk mondani, határozotta, hogy ahogy a kormány benyújtja a törvényjavaslatot, a Fidesz frakció minden érintettel tárgyalni fog erről.
Előtte is kellene, mielőtt benyújtja a kormány.
Köszönöm.
A tervek szerint a kormány szeptemberben nyújtja be az új munkatörvénykönyve tervezetét.
Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Fotókiállítás II. János Pál pápa életéről egy szerelvényben az emlékvonat Magyarországra érkezett. 159 fehérvári magyar honvédre emlékeztek Gyergyószent Miklóson. Rekord jelentkezést jegyeztek a kis- és középvállalkozásokat támogató Mihail Kogálnicsianu program beindulásakor Romániában. A magyar Széchenyi kártya mintájára létrehozott támogatásra fél óra alatt 46 vállalat nyújtotta be igényét. A programban évente 4000 vállalkozás kaphat kis összegű, rövid lejáratú forgóeszközhitelt.
Ez a romániai kisvállalkozó téli sportfelszereléseket árul. Bővíteni a kapacitását, de ehhez bankhitelre lenne szüksége. A Kogálnicsianu program azoknak a vállalkozásoknak nyújt kisösszegű, rövid lejáratú kölcsönt, amelyek már 2 éve működnek. Fejleszteni szeretnének, de ehhez nincs elegendő készpénzük. Jelenleg is 3 bankkal tárgyalunk a hitelekről, de ez egy nagyon lassú folyamat. A Kogálnicsianu kártyával gyorsabban, egyszerűsített eljárással tudjuk majd úgy a beszerzési, mint a termelési és értékesítési kiadásokat fedezni, mondja a vállalkozó. Romániában is a munkanélküliség az egyik legégetőbb probléma, és a bukaresti kabinet is felismerte, hogy a nagy beruházások mellett a kis és közepes vállalkozások is képesek munkahelyeket teremteni. Ehhez azonban csökkenteni kell a terheiket és segíteni a fejlődésüket. A kormány legfontosabb feladata most az, hogy a rendelkezésre álló összes eszközzel segítse a vállalkozásokat, mert ezek új munkahelyeket teremtenek. A Kogálnicsianu kormányprogram lényege, hogy a teljes bankgaranciát átvállalja az állam, mondja a miniszterelnök. Mintegy 4000 romániai vállalkozásnak segíthet gyors kölcsönhöz jutni a program, amely 26 milliárd forintnak megfelelő összeg felett rendelkezik. A kölcsön futamideje 1 év, és évente legfeljebb 800 ezer forintot lehet igényelni.
60 év után újra van önálló magyar iskolája az Ér melléknek. Margittán 900 diákkal kezdte meg első tanévét a Horváth János Iskola Központ.
Ebben a 2 épületben kezdhette meg működését a Bihari Margitta magyar iskolája. Ahhoz, hogy a tanévnyitásra minden rendben legyen, rengeteg munka és még több pénz kellett.
A lehető legrosszabb épületeket kaptuk meg. Elég tehetős központi pénzkereteket felhasználva építettük fel egyenlőre 2 épületünket.
A jócskán leromlott állapotú épületeket az önkormányzat üresen adta át az iskolának. A berendezéseket, számítógépeket Margita testvértelepülése, Berettyóújfalu és Derecske közössége adományozta. A 2 épületben összesen 29 tantermet tudtak kialakítani, ezekbe járnak majd a diákok az első osztálytól az érettségig. De nem ez lesz a legszembetűnőbb változás, amit az új magyar iskola jelent, legalábbis a diákok szerint.
Volt néhány osztály, amelyik úgy kifejezetten ellenezte a magyarokat, vagy azt, hogy ők a mi tőszomszédságunkban vannak az osztályuk, és akkor nekik ez nem tetszik, hogy mi magyarul beszélünk mellettük, ez fordult elő legtöbbször.
Az önálló magyar oktatást 1950-ben számolták fel, attól fogva vegyes iskolába kényszerültek a magyar diákok. Az elmúlt 20 évben a romániai magyarság arra törekedett, hogy megalakítsa saját intézményeit, a Margittai iskola is ebbe a sorba illik.
Hogyha van közösségi akarat, hogyha van szándék, hogyha van igény egy magyar iskolának a létrehozására, akkor el lehet bukni egyszer, kétszer, háromszor, de a közösségi akaratnak hosszú távon nem lehet ellenállni.
Szeptemberben egy új épületszárny alapkövét is leteszik, ezután minden diák délelőtti oktatásban részesülhet majd. Margita mellett Nagyszalontán és Nagyváradon is új magyar iskola indult. Bihar megyében mintegy 2000 diák kezdte az új tanévet már önálló magyar intézményekben.
Új tanév, új felszereléssel, számítógépek, bútorok, iskolaszerek érkeztek Magyarfaluba, Bákó megye legkeletibb Csángó lakta településére, a Győri Arab-Mona Városvédő Egyesület jóvoltából. Az egyesület a győriek által összegyűjtött pénzből vásárolta az adományokat, majd juttatta el Magyarfaluba, ahol a szakértők szerint a legjobban megmaradt az eredeti csángó magyar nyelv. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége közel egy évtizede szervez magyar foglalkozásokat a gyerekeknek. 2003-tól állami iskolában is tanulhatják a magyar nyelvet a kisdiákok, és élnek is a lehetőséggel, évről évre szép számmal iratkoznak be magyar anyanyelvi órára, illetve a délutáni foglalkozásokra. A 20. tanév kezdődik a független Ukrajnában, de a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatásban évek óta nem volt pozitív változás, sőt a helyzet sok tekintetben romlott. Kormányzati segítség hiány alapítványokkal próbálják segíteni a magyar iskolák kiemelkedő tanulóit.
Ezt a könyvet már nem lenne szabad gyerek kezébe adni.
Az elrongyolódott ABC-s könyv példája csak egy a kárpátaljai magyar nyelvi oktatási rendszer megoldatlan kérdései közül, amelyek az oktatási minisztérium hatáskörébe tartoznak.
Kihátráltak a társadalmi alapon létrehozott oktatási intézményekből, főiskola, liceum, megtiltották, hogy a magyar nyelven vezessük a könyveket, holott a függetlenség évében még a pecsétekben is két nyelven szerepeltek, és most úgy néz ki, hogy a tankönyvkiadás mögül is kezdenek kihátrálni.
Kormányzati segítség hiány más megoldásokat kellett keresni. Civil összefogással létrehoztak egy alapítványt a tehetséges diákok felkarolására.
Minden járásban létrejönnek ilyen tehetségpontok, ahol a tanárok foglalkozni fognak azokkal a diákokkal, akik tehetséget mutattak a különböző tanulmányi versenyeken, illetve akik szeretnék magukat fejleszteni a különböző tudományágokban.
A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség előtt álló kihívásokat gyarapítja az is, hogy évről évre növekszik a kárpátaljai magyar iskolákban a roma tanulók aránya. A szövetség ezért magyarországi példák nyomán elkezdte roma oktatási felzárkóztatási stratégia kidolgozását a magyar iskolákban.
Robbanás történt egy nukleáris létesítményben Franciaország déli részén. A balesetben egy ember meghalt és többen megsérültek. A francia hatóságok szerint nem került sugárzóanyag a környezetbe. Egyelőre nem tudni, mi okozta a robbanást, de az épületben, ahol a detonáció történt, nincsenek atomreaktorok. Itt nukleáris hulladékot dolgoznak fel.
Egy olvasztó kohóban történt a robbanás a Marseille-től nem messze Márkulban található nukleáris létesítményben. Ez nem atomerőmű, itt csak az erőművekben keletkező nukleáris hulladékot semmisítik meg, hasznosítják újra. Ezek között is vannak veszélyesen sugárzó anyagok, de ahol a robbanás történt, ott gyengén vagy nagyon gyengén radioaktív hulladékot kezelnek. A kohóban olyan fémből készült tárgyakat, szerszámokat, eszközöket olvasztanak be, amelyeket korábban erőművekben használtak. Azt még vizsgálják, hogy mi és miért robbant fel. A létesítmény üzemeltetője szerint, ami történt, nem nukleáris, hanem üzemi baleset. Magyarországon semmilyen veszélyt nem jelent a francia baleset. Ezt Rónaki József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója mondta a Hírcentrumnak.
A telephelyen kívülre mostani ismereteik szerint nem ment radioaktív anyag. Személyes véleményem, hogy nagy mennyiség nem is fog, mert nincs a telephelyen nagy mennyiségű radioaktív anyag, tehát nincs, ami beszennyezze a környezetet. Ez egy helyi jelentőségű esemény.
A létesítményben a tüzet megfékezték, a francia hatóságok pedig sem az épületen belül, sem azon kívül nem találtak radioaktív szivárgást. Az épületet lezárták, a környékről senkit nem telepítettek ki.
Magyarországra érkezett Boldog II. János pápápa emlékvonata Szlovákiából. A szerelvényen egy fotókiállítás látható a Szent Atya életéről, és a róló szóló filmet is meg lehet nézni. Az emlékvonat 2006 óta viszi a zarándokokat Krakkó és a pápa szülővárosa Vadovice között. A lengyelek azonban most kölcsönadták a visegrádi országoknak. A szerelvényt az Ezüst Nyíl nevű egykori kormányzati motorvonat húzta át a szlovák-magyar határon.
A szlovákiai Párkányban csatolták Boldog II. János Pál pápa emlékvonata elé a volt kormányzati motorvonatot. A pápa vonaton magyar zarándokok is ültek, köztük Keresztfalvi László, aki Rómában személyesen is találkozott II. János Pállal. Sőt, a gyerekei kezet is fogtak vele.
Kezet fogott az egyikkel, és vissza akarta húzni a kezét, de a gyerek nem engedte, hanem a két ember között után lévő testvére felé húzta a Szent Atya kezét, ezt észrevette a Szent Atya, rájuk kacsintott, és megfogta a két kezet együtt.
Az emlékvonatot több tucatnyian várták az első magyarországi állomásán, Szobon. Monszpart Zsolt, a MÁV Start vezérigazgatója azt mondta, boldog II. János Pál pápa egész életét annak szentelte, hogy közelebb hozza egymáshoz a világ népeit, és az emlékvonat is ezt jelképezi.
II. János Pál pápa tudta azt, amit ma oly sokszor elfelejtünk. A technika egyetlen vívmánya sem pótolhatja a személyes találkozást, a baráti készfogást, beszélgetést.
Az emlékvonatot lengyel vasutasok alakították ki II. János Pál pápa halála után. A szerelvényen a Szentatya életének legfontosabb eseményeiből összeállított fotókiállítás látható, a monitorokon pedig az őróla szóló filmet vetítik. A vonat 2006 óta viszi a zarándokokat Krakkó és a pápa szülővárosa Vadovice között. Most viszont a lengyelek kölcsönadták a visegrádi országoknak. Az emlékvonat több mint egy hétig marad Magyarországon, a Vasút Történeti Parkban bárki megnézheti, utazni is lehet vele, pénteken Székesfehérvárra, szombaton pedig Esztergomba. Aztán jövő szerdán a vonat tovább megy Csehországba. A híradó Csilahár Tamás tudósította.
A Gyergyószentmiklósi Gacoldalban 1944-ben árulók által leitatott, majd lemészárolt magyar honvédekre emlékeztek a helyiek és Székesfehérvár városának küldöttsége. A Gyergyószentmiklós védelmére odarendelt 159 magyar baka többsége Székesfehérvár környékéről származott.
Gyergyószentmiklóson a Gacoldalban idén is megemlékeztek a 67 évvel ezelőtt meggyilkolt magyar honvédekről. 1944. szeptemberében zömmel székesfehérvári bakák érkeztek a város védelmére. A Gacoldalban pihentek, két helyi férfi leitatta őket, hogy a szovjetek előőrseként érkező ukrán-román csapatok a saját fegyvereikkel lemészárolhassák a 159 alvó katonát.
A halott katona az nem ellenség. És nekünk ezek a hősök, akik siettek ide azért, hogy utána várjanak és itt meghalljanak, hazáért, példaértékű.
Székesfehérvárról idén is küldöttség érkezett a megemlékezésre. Különleges ajándékkal érkeztek. Az itt lemészárolt katonák a magyar királyi Szent István harmadik pótezred tagjainak csapatzászlajáról készített másolatot hozták el a gyergyószentmiklósiaknak.
Fontos számunkra ez az ünnepség, mert úgy is lehetne értelmezni, mint egy székely katyini mészárlás, ahogy egy régi gyergyói idős ember is említette a tavaly. Na már most az idei ünnepségnek az volt igazából a fénypontja, hogy újra láthattuk azt a csapatzászlót, ami annak idején itt lobogott.
A Gacoldalban a már meglévő fából készült köztéri alkotás mellett 2008 óta egy másik emlékmű is áll a hősök tiszteletére. A magyar címeres kőtábla Richter Ferenc kőfaragó mester munkája, amelyet Székesfehérvár készítetett, és amelyet Gyergyószentmiklós állítatott a tragédia helyszínén.
Minden a szilváról szólt az udvarhelyszéki Oroszhegyen. Az ünnepi kirakodó vásáron kóstolható, vásárolható volt minden, aminek alapanyaga az Oroszhegyet messzeföldön híressé tevő szilva. A megfelelő domborzatnak köszönhetően kiváló minőségű horgasmagú és húsos szilvát termesztenek.
A helyiek minden szeptemberben összegyűlnek főterményüket és messzeföldön híres pálinkájukat ünnepelni. Idén azonban a piacról és a szomszédos helységekből pótolták a szilvát az oroszhegyiek. A gyenge gyümölcs termés ellenére idén is megtartották a szilvanapokat.
Az oroszhegyi szilva 7 évből 4 évben terem. És az emberek erre fel vannak készülve, hogy minden harmadik évre a pálinkából főleg aranytartalékot kell félretenni, mert akkor valamihez nyúlni.
A pálinka mustrára 30 féle nedűt, mézeset, almakörte és vegyes gyümölcs pálinkát neveztek be.
A csípőssége körülbelül megvan ez, 60 fokos közelebb.
Az aranyérmet idén egy hölgy vitte el.
Az itteni termés a miénk, és hargasmagú szilva, aminek megvolt az amata.
A gyümölcsfeldolgozás és párlatkészítés ünnepe már 3 éve vonzza azokat, akik a szilva finomságokat vagy annak levét kedvelik.
20 óra 20 perc kora közbeszédben Apáti Tóth Kata várja önöket. Szervusz Kata, kik lesznek a mai műsor vendégei?
Jó estét kívánok, szia Évi! Országvédelmi terv Orbán Viktor miniszterelnök mai bejelentéseiről a Portfolio.hu, illetve az ANG elemzőjével beszélgetünk. Ne tovább! Érdekvédők akciója az országgyűlés épületek körül. Vendégünk Borsik János, az Autonómok, és Kuti László, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnöke, és becsengettek. Milyen újdonságokkal indul mától a tanév Romániában? Kolozsvári stúdiónkban az RMDSZ oktatási főtitkár helyettesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Köszönöm szépen, Kata. Most pedig legfontosabb híreink következnek, még egyszer röviden. Hitelkiváltást, rezsimaximumot, uzsorások elleni hadjáratot, luxusadót és munkát ígért Orbán Viktor. Támogatásos kis- és középvállalkozók számára Romániában a magyar Széchenyi kártya mintájára. Közösségi akarat, 60 év után újra van önálló magyar iskolája az Érmelléknek. Nem került sugárzó anyag a környezetbe, robbanás történt egy nukleáris létesítményben, Marseille-től nem messze. Kedves nézőink, a híradó véget ért. A Duna Televízióban ma este 9 órától a Kétarcú nő című amerikai vígjátékot ajánlom figyelmükbe. Greta Garbo utolsó szerepét játszotta ebben az 1941-ben készült filmben. A Duna 2 autonómia csatornán Várkonyi Zoltán 1963-ban készült alkotását, a Fotóhábert nézhetik meg a híradó után parádés szereposztásban. Én pedig legközelebb 8 órakor a Nemzeti Krónikával várom önöket. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét, jó szórakozást kívánok!